Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelyet ezen a délelőtten hirdetni kívánok közöttetek, az ő szent lelkének segítségül, hívásával és várásával. Írva található a zsidókhoz írt levél 9. részében, a 13. és a 14. versben, eképpen. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.
The best standard on the plate is in the Hebraic brief, Nehem, Hanaf, Berlin, November 14. As a group of Hohen and Schieren and as a younger Huyen van Sonnen und den Rängen, who failed to be a Zahadan had brought from Christus uns hart erleben verändern, hey, deserve Sonnen und den Ries,
Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hogyha elővesszük a Bibliánkat és fellapozzuk Mózes második könyvét, és megnézzük azokat a fejezeteket, ahol a Szent Sátorról, annak elkészítéséről, felépítéséről és berendezéséről találunk leírásokat, akkor azt kell alázatosan megállapítanunk, hogy bizony Isten minden apró részletre gondolt. Ő minden apró részletre odafigyelt. A sátor méretei, az anyagoknak a kiválasztása, a berendezési tárgyaknak az elkészítési módja, azoknak az elhelyezése és használata figyelemre méltó pontossággal vannak leírva. Nincs ez másként a főpapokra és a lévitákra vonatkozó rendelkezésekkel sem. És hasonló részletességgel olvashatunk a tisztasági szertartásokról, a kultikus értelemben vett tiszta és tisztátalan állatok, emberi állapotok és tárgyak megkülönböztetéséről is. Ha pedig az áldozatok különböző fajtáira gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy ott is bizony nagyon sokszínű kínálatról olvashatunk. Égő áldozatról, véres áldozatról, hála áldozatról, vétek áldozatról, jóvátételi és illat áldozatról, étel áldozatról, és így tovább. Egy tökéletesen kidolgozott rendszer, egy nagyszerűen megalkotott és jól kidolgozott rendszer volt Isten kezében, amelyet ő az ő népének szánt, és tovább is adott. Odaadta nekik a szövetség kötéskor a Sínai hegyen, hogy e szerint cselekedjenek, e szerint éljenek. Ezek a rendelkezések azonban csak előképei voltak Istennek a valódi szándékának. Azt is mondhatnánk, hogy úgy világítottak a népek sötét éjszakájában, mint ahogy éjjel világít számunkra a hold. Hiszen tudjuk, hogy a hold is ad fényt a sötétségben, az is világosságot ad, de mindez csak addig tart, amíg el nem jön a virradat, amíg fel nem kell a nap, és fényével és sugaraival be nem ragyogja az immár nappalt. Ez a napfény, ez az életet adó új rend Jézus Krisztus kereszthalálával költözött bele ebbe a világba, akkor kezdődött el. Hogy hogyan? Erről szól mai ige szakaszunk. Az Ószövetség leírásaiból és a zsidókhoz írt levél szerzőjétől a most olvasottak alapján nagyon jól tudjuk, hogy a Szent Sátor, amely a kultuszhelye volt Izrael népének a pusztai vándorlás során, és később a jeruzsálemi templom is két részre volt felosztva. Az egyik részt szentélynek nevezték, ez volt az első része a templomnak. Ide a léviták, a templomi szolgák és a papok folyamatosan szolgálat céljából bejártak. Ide sem léphetett be akárki a népből, De sokan megfordultak ott az egyház vezetői közül, akik az egész népet képviselték. Volt azonban egy másik, külvilágtól, még a papoktól és lévitáktól is elzárt helye a templomnak. Ez pedig egy hatalmas, mennyezeten függő kárpittal, egy szőnyeggel volt elválasztva, és úgy hívták ezt a helyet, hogy a Szentek Szentje. A Szentek Szentjében már nem léphetett be csak egyetlen ember, ő pedig nem volt más, mint a főpap. De ő is csak évente egyszer léphetett be, és akkor is el kellett végeznie egy áldozatot, és ennek az áldozatnak a kiontott vérével kellett belépnie a Szentek Szentjébe, és akkor kultikusan és tisztának számítva ott lehetett. De miért volt olyan különleges ez a Szentek Szentje? Azért, kedves testvérek, mert ez egy különleges találkozási hely volt ember és Isten között. Úgy gondolták, úgy hitték, úgy tudták ezek az emberek, hogy ott a Szentek Szentjében különösképpen is jelen van Isten az ő csodálatos dicsőségében. Ott a Szentek Szentjében tárolták a szövetség ládáját, ott lehetett igazán találkozni, közvetlenül találkozni Istennel. Istenhez járulni tehát abban az időben földi halandónak szinte lehetetlen volt. Hiszen már a szentélybe is csak lévi törzséből származók tehették be a lábukat, a kárpit mögé pedig közülük is csak egyetlen ember léphetett be évente egyszer. És azt látjuk, kedves testvérek, csodálatos módon Jézus Krisztusnak a kereszten véghez vitt áldozata gyökeres változást hozott ebben az állapotban is. Gyökeres változást, felfordulást, radikális változást hozott a megszokott, jól bejáratott rendszerben. Hiszen tudjuk, hogy amikor Jézus Krisztus a Golgotán meghalt a mi bűneinkért, és kilehelte az ő lelkét, akkor szó szerint is az a kárpit, ami a két helyiség között feszült, az ketté szakadt, ketté repett. És bizony ezzel megnyílt az út az Istenhez. Nincs többé kultikus előírás, nincs származás szerinti megkülönböztetés, nincs évenkénti korlátozás, szabad az út az Istenhez. Csak szabad út van egyenesen ő hozzá. És ez az út nem más, mint maga Jézus Krisztus és az ő áldozata. Hiszen ő maga mondta nekünk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Addig bakok és bikák vére tette lehetővé, hogy az ember Istenhez járuljon, azóta pedig Jézus Krisztus keresztván kiontott vére, egészen a mai napig is. És ez a vér, ez a kiontott vér szintén tisztaságot ad. De nem olyan tisztaságot, mint amilyennek tisztaságot adott az állatoknak a vére, hanem Krisztus vére a bűnöktől tisztít meg minket. Sőt, azt olvassuk ebben az ige szakaszban, hogy ez a vér megtisztítja a lelkiismeretünket. Tisztává teszi a lelkiismeretünket a halott cselekedetektől. Azért, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Bizony a lelkiismeret egy nagyon érzékeny kis műszere az ember lelkének. Lehet tiszta, és lehet nem tiszta lelkiismeretünk. Meg lehet próbálni elaltatni, lehet nem odafigyelni rá. Hozzá lehet szokni a furdalásokhoz. Egyszer hallottam valahol, hogy a lelkiismeret olyan a mi szívünkben, mint egy kis kocka, amely, hogyha működésbe lép, akkor elkezd forogni, és ahogy forog, az csúcsaival és éleivel megsérti a szívünket, fájdalmat okoz, és ez a fájdalom a figyelmeztetés arra, hogy nekünk most valamit tennünk kell. És ez a fájdalom lesz a mozgató rugója a jó cselekedeteknek. De ha túl sokáig nem teszünk ellene semmit, akkor bizony a kockának a csúcsai és élei szépen lassan elkezdenek kopni. És szépen folyamatosan el fognak kopni. És így lesz az érdes kockából egy tökéletesen sima gömb, amely forog még ugyan a szívünkben, de már nem okoz fájdalmat. És így szívből jövő igaz tett sem lesz az eredménye. Ezt hívjuk úgy hétköznapi nyelven, hogy az embernek a lelkiismerete elalszik. Jézus Krisztus azonban nem alvó lelkiismeretű követőket akar magának. Nem alvó lelkiismeretű szolgákat akar, hanem tiszta lelkiismeretet akar nekünk ajándékozni. És ez sokkal több, mint az áldozatokkal megvásárolt kultikus tisztaság. Mert már nem arról van szó, hogy külsőleg tiszta vagy tisztátalan valaki. Nem arról van szó, hogy megszegte a törvényt, vagy nem szegte meg, hanem arról van szó, hogy a lelkében, a szívében tiszta tud-e lenni. Nem külsőleg hat ez a tisztítás, mint az ószövetségi áldozat, amely tisztává tette a testet, de a lélekre nem volt kihatással. Jézus Krisztus bemutatta az áldozatot, önmagát áldozta fel, és ez az áldozat, ez egyszeri és megismételhetetlen. Ő nem évente egyszer ment be a szentek szentjébe, ahogy a papoknak, a főpapoknak lehetett, hanem egyszer és mindenkorra. Egyszer és végérvényesen. És ezért nekünk a bűneink után nem kell mindig égő áldozatot bemutatnunk, vagy véres áldozatot hoznunk, csak ezt az egyetlen áldozatot, ezt az ajándékot elfogadnunk hittel. Kedves testvérek, Calvin Jánosra emlékezünk egész évben. És bizony a reformáció egyik nagy felismerése éppen ez volt, hogy nincsen szükség más közbenjáróra, hogy nincsen szükség egy középlényre Isten és ember között, hogy szabadon mehetünk ő hozzá, hogy közvetlenül mehetünk, mert ő a drága főpap, Jézus. Ő a mi egyetlen főpapunk, aki már bemutatta az áldozatot, és hozzá bármikor oda mehetünk. Mehetünk hozzá akkor is, amikor úgy érezzük, hogy bűnösök vagyunk. Mehetünk hozzá akkor is, hogyha tisztátalannak, méltatlannak, vétkesnek érezzük magunkat. És mehetünk akkor is, hogyha nem tiszta valamiért a lelkiismeretünk, mert ő azt ígérte, hogy megtisztítja azt. Jövök semmit nem hozva, keresztedben fogódzva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Mondja nagyon szépen az énekvers. És bizony így van. Jöhetünk, ahogyan vagyunk, mert nincsenek előírások, csak Jézus Krisztus van, és az ő áldozata. Kedves testvérek, mi nem tartozunk az ószövetségi hagyományokhoz, és természetes számunkra az, hogy nem mutatunk be bűneink után kultikus áldozatokat. Itt a templomunkban nem építettünk oltárt. Tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, és így új szövetséget kötött mi velünk. De azzal, hogy a régit tisztelettel és szeretettel a megfelelő helyre helyezzük, ne kövessük el azt a hibát, hogy megfeledkezünk az újról. Hiszen Isten a legnagyobb áldozatot hozta meg értünk, amikor egyszülött fiát feláldozta. És ezért joggal várja el, hogy mi is áldozatot hozzunk, még ha nem is állatok és vérnek a formájában. Ő azt akarja, hogy oda áldozzuk neki az egész életünket, a szívünket, a lelkünket, az elménket és az erőnket. Calvin János kedvelt mondása volt, szívemet égő hála áldozatul, az Úrnak szentelem. Hála áldozatul, mert ő is áldozott értem. Adja meg az Úr, hogy mi is tudjunk ilyen lelkülettel élni, hogy mi is tudjuk ezt élni. Azért, hogy ő a drága vérével megtisztítson minket, megtisztítsa a lelkiismeretünket, megtisztítsa a gondolatainkat, és megszabadítson minket mindenféle bűntől. Így legyen. Amen. A 470. dicséretünket énekeljük. Úr Jézus, nézz le rám! Úr Jézus, nézd le ránk, és fogadd a mi hálánkat most, amikor megállunk újra a te színed előtt, és hálát adunk azért, hogy megtehetjük mindezt. Köszönjük, hogy te megnyitottad az utat az Atya felé, hogy nem kell törvényeket figyelembe véve rendelkezéseket bogoznunk, és azok szerint megpróbálni élni lelkiismeret nélkül, hanem te adtál egy csodálatos új szövetséget nekünk, és közben járunk vagy az Atyához. Így kérünk, hogy tartsd meg életünket, hogy adj nekünk bűnbocsánatot azokra a bűnökre, amelyeket talán észre sem veszünk az életünkben. De add, hogy meglássuk ezeket, hogy megszégyenüljünk te előtted, és be tudjuk vallani azt, hogy nagyon sokszor nélküled megyünk az úton. Kérünk téged, hogy hidald át a nagy szakadékot, amely sokszor Atyád és közöttünk van, és engedj minket oda, hogy az ő jelenlétében élhessük mindennapjainkat. Így kérünk áldást gyülekezetünk életére, az egyházmegyénk életére, annak vezetőire, lelkész tagjaira, gondnokaira és presbitereire, a közelgő egyházmegyei találkozóra, és kérünk határon innen és túl minden téged követőért, a Philadelphia otthon lakóiért és munkásaiért, és kérünk teremtett világon élő minden keresztényért, és azokért is, akik bár hozzád mehetnének, de még nem találtak meg téged. Mutasd meg nekik is az utat, és tarts minket is ezen, mert veled szeretnénk maradni, itt ezen a földön, és majd örökkön örökké is. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetést.